Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 12-kor köszöntjük az egybegyűlteket a Millás reggeli műsora. Folytatódik a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Itt vannak a hallgatók is, nagyon jól teszik. 0636-os 98.0-98.0. A Deák Köki között pótlóbusz, Ferenciek terén nulla tájékoztatás, hogy merre induljanak az emberek, a Rákóczi úton százával állnak a rendőrök. Lehet tudni, hogy mi van? Hát mi nem tudjuk, úgyhogy ha valakinek van erről információja, az a fenti elérhetőségen írja már meg nekünk.
Lehet a kettőnek közel egymáshoz?
Hát biztosan.
A metró... Igen.
Uh-huh. Hát szerintem valami delegáció, hát hogyha rendőrök vannak...
De a metrót nem érinteni, tehát a...
Attól függ, ha nagyon fontos ember jön, akkor azt is leszokták. Ja, itt jön a vendégünk, igen, ő már lehet, tudja, hogy nem.
Metróval érkeztem, és bemondták, hogy a Nagyvárad téren technikai lyukok miatt nem áll meg a metró.
Akkor aha, biztos, hogy valami delegációhoz kapcsolódik. Egyébként a mai vendégünk, még nem beszélgetünk vele természetesen, majd Merényi Zsuzsa, a Pénzmúzeum tartalomfejlesztési szakértő. Köszönjük a közlekedés.
De a közlekedés infóban is tudok segíteni, igen.
Azt mondja, a Nagyvárad tér elesett, írja is a hallgató, egy másik, gondolom a föld alatt, de fent is mentő, tűzoltó, rendőr, BKV-s ad mindenhol, valami pitty-putty lehetett, most kezdtek a pótlóbuszok is. Úgyhogy ez egy érdekes irány.
Igen, hát ilyenkor
irány.
Azért nem árt az egyetlen helyre, amit ugye nem lehet kiszolgálni a pótlóval, mert nem tud arra elmenni, az a Ferenciek tere, oda érdemes persze ilyenkor információt.
Aztán Kossuth Lajos utca a híd felé az Asztóriától lezárva, hatalmas sor, írja egy másik hallgató, úgyhogy valami komoly.
De ennek nem lett közben a Nagyvárad téri, nem meg.
Nem, ez egy másik.
Ez két külön ügynek tűnik azért.
Igen.
Na, erre készüljetek azért, ez fontos.
Igen, meg készüljetek arra is, hogy lesz egy dalpremierünk a következő az óra második felében, úgyhogy érdemes kamillázni, hogy mi ez, azt majd később felfedjük, de most akkor térjünk rá a beszélgetésünkre Merényi Zsuzsával.
Térjünk.
Ja, hogy nincsen szíper.
Nincs. Nem hozok az időt ilyesmire.
Jó reggelt kívánunk, Zsuzsa, még egyszer. Kicsit kaotikus, de majd ezt belerázódunk, megígérjük. Szóval, Bőrönd Múzeum utazása pénz körül, pénzügyi ismeretterjesztő kezdeményezésről van szó. Mit jelent az, hogy Bőrönd Múzeum? Ez ne találtán arra utal, hogy Bőröndben szokták hordani akciófilmekbe a pénzt?
Jelképes. És azt jelenti, hogy a pénzmúzeum kivonul iskolákba, és a Bőrönd Múzeum jelképes darabját magával vive, magyarul egy-egy témát feldolgozva járul hozzá a pénzügyi ismeretterjesztéshez.
Na, pont ma is szóba került.
Bizony.
Igen, az oktatás, meg hogy ez
mennyire
fontos lenne.
Terhelik le a gyerekeket, mi az, amit tanulnak, mi az, amit sajnos nem, és ugye az alaptanterv a pénzügyi ismeretek még nincsen benne.
Így
ezt
van.
A hiátust pótolja a Nemzeti Bank.
Mi van a kofferban?
Igen.
Több téma is a kofferba került, és talán onnan indítom, hogy a magyarázatot, hogy megfogalmazódott a látogatók részéről is az az igény, hogy nagyon klassz és nagyon intenzív a múzeum élménye, de jó lenne valahogy folytatni. Aztán a Klebersberg intézmény fenntartó is azt mondta, hogy fú, ez nagyon klassz ez a pénzmúzeum. Mi lenne, hogyha olyan iskolákba is eljutnánk vele, akik nem igazán tudnak utazásra költeni, felcuccolni és eljönni hozzánk. Úgyhogy megéreztük ezt a hívást is. De egyébként múzeumpedagógiai foglalkozásunk az első perctől kezdve van, ami egy-egy témát helyez fókuszba, tehát nem a múzeum vezetést, hanem egy helyen megállunk, és akkor ott felfedezzük például Mátyás Aranyát, vagy éppen Károly Róbertét. Tehát az volt a szándékunk, hogy mai témát vigyünk az iskolákba, pontosan azért, mert a Nemzeti Alaptantervben nagyon elrejtve az állampolgári ismeretekben sejlik ilyen téma, és mi szeretnénk az iskoláknak ebben segíteni. Mert nagyon nagyon azt tapasztaljuk, hogy a tanárok sincsenek eléggé felkészülve erre a témára, ha pedig fel vannak, akkor is inkább előadás jellegű a megközelítés, szemben a mi módszerünkkel, ahol mi a gyerekeket szeretjük megmozgatni, döntési helyzetbe hozni, és ezért úgy építettük fel, hogy olyan dolgok legyenek, amiben ők érintettek. Uh-huh. Tehát korszerű pénzkezelés, benne van a családi gazdálkodás, de ahol nem a családot tesszük.
Ez a családi költségvetés, bankkártya, vagy készpénz,
így, ilyesmi? Így van, illetve ezeknek az összehasonlítása, előnye, hátránya, a kockázata, hogyha a készpénzről, bankkártyáról van szó. Például az általános iskola 7.-8. ennek keretében döntést kell hozniuk, hogy Levente, aki középiskolás korát már egy városba fogja tölteni, nem vidéken, hogy akkor vajon nyissunk-e neki bankszámlát és bankkártyát. Tehát, hogy úgy engedjünk el egy új élethelyzetbe egy gyereket, hogy hát korszerű pénzkezeléssel. A középiskolában egy kicsit jobban kinyitottuk a témát, már bátrabbak vagyunk, olyan szempontból, hogy a monetáris politika az egy ilyen mumusnak hangzik, amikor 11-12-ben a diákok találkoznak vele. A múzeumban készült egy olyan fantasztikus vízvezetékrendszer, ahol hatást gyakorolhatunk a kamatláb alakulására, és ezen keresztül ezt a pénzügyi transmissziós mechanizmust, tehát magyarul az, hogy hogyan hat a gazdasági szereplőkre egy kamatláb változás, az végig lehet nézni, és mi ezt elviszük az iskolába, és megmagyarázzuk ennek a hátterét. Tehát, uh-huh. hogy ilyen módon próbáljuk meg összekapcsolni a múzeumot is, meg a mai elvárásokat.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ilyen nagyon távoli részébe mennek a bőröndösek, ugye?
Mondok adatokat, hogy uh-huh. tulajdonképpen egy éves ez a programunk, bő egy éves már. Tavaly szeptemberben indultunk, és 25 000 diákhoz jutottunk el, és ennek egyharmada csak budapesti, és a kétharmada pedig vidéki, és a kelet-magyarországi térséget kimondottan célba vettük, uh-huh. és ott 2-3 000 diákot értünk el, 15 hátrányos helyzetű településen tartottunk órákat, tehát kimondottan azt tettük fókuszba, hogy ezt az elérést biztosítsuk.
Tehát iskolák jelentkezik és kérik, hogy jöjjetek, ugye?
Igen, tehát most már kezd köztudottá válni.
Híremenni, az a legjobb egyébként, amit nem reklámoznak, és ilyen zuhanyhíradószerűen terjed a híre.
Ennek megfelelően elég ilyen hektikus, tehát, hogy ránk dőlnek, mert ki tudja miért, valahonnan megtudták. Uh-huh. Egyébként hívnak is vissza olyan iskolák, akik már tudják a témát, de lehetőség van arra, hogy a Bőrönd Múzeum ékezetek nélkül kukac@mmb-edulap.hu e-mail címen írjanak nekünk, és akkor megindul egy egyeztetés, uh-huh. hogy általános iskolába, középiskolába melyik témánkat választják.
És jellemzően hogy néz ki, hogy ez iskolai szinten megy, és mondjuk az igazgató is támogatja, és akkor minden osztály megkapja, vagy minden osztályhoz eljut, vagy pedig csak egy osztályfőnök, és egy osztályba...
Mindenre van példa, de szeretnénk egy iskolába több órát is tartani, hiszen ha már elutazunk Vámosszabadiba, vagy valamilyen vidék kisvárosba, akkor szeretnénk ott legalább 4 órát tartani, és akkor 5., 6., 7., 8. például végig vesszük az órákat. Differenciál, tehát 5., 6. nem az a dolgunk családi költségvetés keretében, hogy ilyen bevétel, kiadás, mérleg, stb.-vel foglalkozzunk, hanem megérezzük azt, hogy például, hogyha vágyunk, az az álmunk, hogy szeretnénk egy kerékpárt vagy egy gördeszkát, akkor hány fagyiról kell lemondani. 7.-8. már vagyunk olyan bátrak, hogy egy tiszatavi kirándulást kell megtervezni, szűk költségvetés, fejenként ennyi van, ezek az árak, rakjátok össze ennek a költségvetését. Ezért nagyon-nagyon szeretik. Tehát mind a tanárok, mind a diákok.
És ez valami helyett van, vagy milyen tantárgy helyett van, vagy pluszban? Vagy
osztályfőnöki
órába kell. Osztályfőnöki óra, de ha valaki állampolgári ismereteket tanít, akkor is kapva kap rajtunk, mert ez a fajta módszer, ahogyan mi megközelítjük, tehát a kellékeket visszük, vetítünk, filmet mutatunk, játszatunk, szerepjáték, döntési játék, akkor szóval egyszerűen a gyerekeket megmozgatja, és olyan természetesen
vonódnak. És nézem, hogy milyen foglalkozások érhetők el. Csak így elgondolkodtam, hogy nem tudom, hogy ez hányadikosokat érinti, amikor közli az OFÖ, hogy hát osztályfőnök óra helyett most monetáris politika óra lesz jövő héten. Akkor mit szólnak, a gyerekek?
Ez 11-12, és akkor már vakarják a fejüket, viszont amikor voltam ilyen órát látogatni, és fantasztikusan megmozgatja őket. És utána nagyon hálásak, hogy valami olyan távoli és Olimposzról jövő szöveg helyett valami vérbeli és őket érintő módon történik a megközelítés, hogy tényleg örülnek. Nagyon gyakori, hogy a tanárok is átveszik a kérdezés lehetőségét, mert bizonytalanok ezekben a témákban. Uh-huh. Tehát kevés tanár van felkészülve erre, és nyilván nem ők hívnak minket, hanem inkább azok, akik bizonytalanok.
És az óra végén a gyerekekből alakult monetáris tanács a kamat tartása mellett, vagy
igen.
a vágás mellett?
Igen, döntött. Vagy galambok, ugye? Nagy kérdés.
Pontosan ez történik. Tehát igen. Igen, ez a játék.
Egyébként, ha már ez szóba került viccesen, itt mi az az ismeretanyag, amit elsajátít, mert nyilván egy 45 perces tanóra nem tudom, hogy mire lehet elég.
Ez viszonylag kevés, de azt a, egyrészt szeretnénk egy pozitív élményt hagyni, hogy ez a téma nem egy ördögtől való. Igen. Egy, kettő, egy-két üzenet. Tehát ha például csak annyi az üzenet, hogy takarékoskodnom kell, hogy a céljaimat megvalósítsam, akkor ez már egy jó üzenet és egy hasznos üzenet. Vagy ha a megtakarításoknál, befektetéseknél már sikerül megérezni azt, hogy hú, de nagyon vonzó lehet, hogy 30-40%-os hozamot ígérnek, de szálljunk már le a földre, ehhez fantasztikus kockázat kötődik. Tehát úgy egy-két fogalom, hogyha átmegy, akkor azt gondoljuk, hogy hasznos volt már, hogy ott jártunk.
Visszaméritek az eredményeket?
Igen, közvetlenül a diákoktól is kérünk véleményt. Mert
utána én a fekete leves, tehát először játszunk, Bőrönd Múzeum majd dolgozott. Viccelek.
Nem tudom, hogy ebből mernek-e dolgozhatót. Inkább azt gondolom, az a közgazdasági szak, vagy a technikumoknak a dolga, hogy ilyen szintig eljussanak. Itt inkább azt gondolom, hogy egy picit a világra való nyitást segítjük, és nem az a funkciója, célja, hogy dolgozatot és osztályzatot szerezzenek.
Ha ki kéne ragadnod egyet a foglalkozások közül, akkor melyik a legnépszerűbb? Melyik a mi totál siker, bárhova is megy a Bőrönd Múzeum?
Mondanám a bankjegyismeretet, de a korszerű pénzkezelés nehezen választok, de a bankjegyismeretről még eddig nem is beszéltünk, és azt meg nagyon-nagyon szeretik, mert hogy ott egy megismerkednek a pénz, a bankjegy előállítás technológiájával. Kevesen tudjuk, hogy 13 biztonsági jel van a magyar bankjegyeken. És hogy ebbe egy picit beavatódnak, tehát amikor kézbe foghatnak pénzt, és akkor ott vizsgálgathatják, hogy ez most mitől pénz egy papírdarab, tehát mik azok a jegyek, jelek rajta, amitől nem hamisítható, amitől hiteles, amitől Magyarország pénze, akkor ott van a bizsergés és az izgalom a gyerekekben, és meg hát nyilván bennünk is. És ha ezt megismerik, akkor utána olyan megemelkedve, hogy ez fantasztikus volt, hogy ezt megismertük. Az is.
Irigylem az élményt a kollégáktól. Egyébként a tapasztalatok alapján fejlődik ez a dolog, tovább fejlesztitek-e? Akár a metódust, akár a módszertant, akár a munkatársak körét.
Hát már, hogyha egyre több igény érkezik, akkor nem tudom, győzitek-e?
Nyilván nem az én döntésem, hogy mennyi erőforrást tudunk erre fordítani, mert nyilván erőforrás emberigényes, hiszen el kell jutni sokfele. Természetesen fejlesztjük, már bővült is a témaválaszték, tehát középiskolában a hitelezés és a befektetés idén került be a kínálatba, de van még egy nagyon kedves ötletünk, hogy menjünk korosztályban lejjebb, és zsebmúzeum címén óvodai foglalkozást is tartsunk. Tehát a gyerekeknek a fogalmai, a megnevezések, vagy a saját élménynek valahogy az átkódolása, ez a célja, hogy egy picit érintettek legyenek, megérezzék, hogy mit is jelent gazdálkodni, tehát például egy erdei cserebere, hogy a mókus hogyan jár jobban, hogyha a kis gyűjtött makjait mi mindenre cseréli, gyümölcsre, egyéb bogyókra, tehát hogy ez az irány megvan, és hogyha jönnek be az igények, akkor természetesen ahogy eddig is, most is nyitottak vagyunk a változtatásra.
Azt is mondtad, és az is érdekelne, hogy vissza lehet tapsolni benneteket?
Egy-egy helyre? Természetesen igen.
Most, és akkor tovább léptek? Tehát,
akkor más tehát, témát viszünk, így van.
Tehát, válogathatnak maguk a pedagógusok, vagy ez teljesen rátok bízza?
Egyeztetünk, tehát hogy ez egy igényfelmérő lappal indulunk, és aztán utána, tehát ez az online része, a személyes pedig valóban az, hogy ez már volt, ezeknek a gyerekeknek még ezt szeretném, tudjátok hozni, igen, tehát hogy ez természetesen nyitottak vagyunk.
Többen ezekre. Kérdezik a hallgatóktól, hogy hol lehet ennek utána nézni, hol lehet jelentkezni, ezt mondjuk el még egyszer.
Még egyszer, igen. Tehát ékezetek nélkül Bőrönd Múzeum, kukac, MMB, kötőjel, edulab.hu.
De ha beütjük
a QR kódot nem tudom megmutatni.
De ha csak a Bőrönd Múzeumot beütjük a Google-ba, akkor is minden megjelenik, ezt én is nézelődtem.
Oké, gyerekeknél milyen élmények vannak? Ezt úgy kérdezem, hogy be lehet-e szippantani őket? Ezt azért kérdezem, mert szöket ütött a fejembe, amit mondtál, hogy bank egy ismeret, és hogy a csillogó szemek vannak, és tényleg az aha élmény, ugye a heuréka élmény beüt. Be lehet őket vonni? Érdekli ez a téma a korunk gyerekét? Ki tud jönni a telefonjából? Oda tud fókuszálni? Mert ugye gyakran halljuk, hogy nehéz őket bevonni egy-egy témába, nem tudnak, nem tudom, hogy 10 perc, most olvasom egy felmérést, hogy 10 percnél tovább nem tudnak fókuszálni, szóval ezeket a problémákat is megoldjátok valahogy?
Természetesen. Nem azért, mert mint hogy nagyon fantasztikusak vagyunk, hanem a témára megérzik, hogy ez olyan, ami velük is történik. Tehát pont ezzel a szöveggel ez egyik osztályfőnök így adta át a csoportot az egyik kollégámnak, ő mesélte el, és hívott fel nagy lelkesen, mert hogy nehezen kezelhetők, nem szólalnak meg, stb. És egy pergő, normális, együttműködő társaság volt az óra végén. A pedagógus csodálkozott a legjobban. Tehát egyszerűen a téma ott van az életükben, tehát ott piszkálgatja, birizgálja, és nincs, aki rendet csináljon. Jellemzően nincs, aki rendet csináljon ebben.
Egy kérdésem és egy javaslatom lenne még. Az utóbbival kezdem. Szülők, hát ha az iskolában nem tudnak róla, érdemes az iskolát értesteni a lehetőségről, ha valaki ezt most hallotta és tetszik neki, mert ugye az iskola kérheti, úgymond, ezt a Bőrönd Múzeumtól. A kérdés pedig, hogy az iskola részéről milyen technikai igény van, tehát mit kell biztosítani, gondolom, nem elég már egy tábla, meg egy kréta, hogy
azt
milyen
gondolom,
az előadás
maga. Azt gondolom, hogy az iskoláknál ma már az internetes elérhetőség megvan, mi azt kérjük, hogy csoportmunkára alkalmas terem legyen, tehát magyarul szétszedhessük a gyerekeket, és ezeket a döntési játékokat játszhassuk velük. Viszünk mindent. Tehát ha kivetítő van, akkor bizonyos töbleteket meg tudunk mutatni, de ezt az egyeztetés során meg is beszéljük a megrendelőinkkel.
Nagyon klassz ez az egész, nagyon boldogok vagyunk, hogy beszámolhattunk róla, és nagyon sok erőt és kitartást kívánunk a program tovább viteléhez, mert szerintem nagyon ráfér ez a magyar társadalomra, úgyhogy klassz kezdeményezés, és nagyon drukkolunk neki. Ha bármilyen tudunk segíteni, akkor pedig hívjatok bennünket, jó?
Jó, nagyon szépen
az
köszönöm
Ács Gábor közdei alapismeretekről. És már csak azt kívánom, hogy a NAV is indítson valami hasonlót, hogy az adózással kapcsolatban is ilyen klasszul képbe kerülhessünk, és ne csak az legyen, amikor a gyerek kérdezze, hogy mi az az adó, akkor megeszem a fagyi a negyedét, és azt mondom, hogy ez az adó.
Pedig ez nagyon jó, rajta. Igen.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Merényi Zsuzsa, a Pénzmúzeum tartalomfejlesztési szakértője volt a vendégünk, és egy remek kezdeményezésre adhattunk hírt, ez a Bőrönd Múzeum, tessék beütni a keresőbe, ha valakinek ilyen irányú igényei vannak, az megtalálja őket.
Elhangzott a beszélgetés elején, csak eljutott eszembe valami, a koffer szó. Emlékszel te arra, hogy mi volt az a koffer kuli?
Persze.
Akkor jó.
Hát amit a hordárok a vasútállomáson használtak a nagyméretű csomagok mozgatására.
Figyelj, mai napig elvileg ott van, meg a reptereken is elvileg tologatjuk, csak valahogy egy időben, valamikor a nem tudom, a 70-es, 80-as években ezt koffer kulinak hívták, talán csak a MÁV-nál. Aztán úgy tűnt el ez a szó, az egész, nem tudom,
hát
mi lett az ott
a neve, de hogy szakma is, ugye?
De hogy nem kellett ahhoz, ha magadnak toltad, akkor is el lehetett venni, vagy pénzben, nem tudom, tologathattad magadnak, csak hogy hirtelen így, mintha a semmibe egyik napról a másikra eltűnt volna. Átnevezték, vagy nem tudom, mi lett belőle. Na mindegy, csak így eszembe jutott, hogy ilyen is volt. De akkor te emlékeztél rá. Jó van, kíváncsi lennék, hogy a hallgatók közül menjél. Na, akkor most szusszanunk és folytatjuk mindjárt.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
130 évvel ezelőtt kereken, 1894. október 18-án született Déri Tibor, remek írónk. Na, hogy tőle választottunk aranyköpést ma reggelre, melyet gótbetűkkel és erőszakkal Ács Gábor mellkasára is rá fog tetoválni, így hangzik. A mindennapok hordalékából kell kimosnunk életünk maréknyi aranyát.
Várom.
Látod? Ez az életem. Ezt csinálom minden egyes alkalommal, mikor a Millás reggelében szereplek, és a szóvic tengerén törékeny hajómmal próbálok A-ból B-be csónakázni.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Na de most jön
a
fénypontja.
Na de most olyan, ami nem volt. Média történeti mérföldkő következik. Mert hogy kérem szépen, de ne is lőjük le a poént, hanem ezt a dalt kamillázzuk, hallgatók, vegyük fel hangosabbra a rádiót, és nézzük csak, hogy hol tart ma már a világunk.
Tehát nem mondasz a keletkezési körülményeiről semmi.
De, majd fogok, mert erről fogunk utána szakértői véleményt kérdezni.
Ketten a mélyből a műsor vezetőt, velük jól indul a nap. Tuti! Kedv Balázs, a tőzsdék mestere, piaci hírekkel tölti meg az étert. Kezében az árfolyamok, trendek, az elemzésekkel ír el téged. Mihálovics András, a mezők barátja, légiókat vezet és a földet hányja. Traktorzugásként szól a hangja, a gazdák figyelnek, ő bizony tudja. Millás reggeli, így indul a nap, megtalálod bárhol van a csapat. Földezenek gazdaság, velük mindig színesebb a világ. Kántor Endre nagy country ragyongó, koboly dalamoktól hangos a stúdió, szemével a playlire repít el minket, közben a borokkal is szemezget. Ács Gábor, aki bárhova elmegy, úti kalandjai mindig szép az érnek, bejárta már a világ minden sarkát, megosztja veled az élmény varázsát. Négy külös stílus, egy közös út, egy rádió műsor, mi szórakozás nyújt, akárhol hallgatod, mindig megtalál. Millás reggeli minden reggel vár. Ez már country. A város Millás reggel itt hallgat, néha tízkor véget ér. Soha ne félj, hétköznap reggel irány a kofé. Reggel fél hét, ébred a város, Millás reggel itt hallgat, ha tízkor véget ér. Soha ne félj, hétköznap reggel.
No, hát kérem szépen, ez remélem tetszett. Nagyon komoly témát feszeget ez a dal, bármennyire is hihetetlen, ugyanis a szöveget Vastag Zsolt Zsocz kollega csinálta, a zenét az AI szerezte, de rólunk szól, viszont Zsocz kollega dolgozott vele, a képek is vannak, mert hogy videóklip is készült hozzá, az megint csak ugye AI generált képekről van szó. Hát akkor itt vágjunk rendet, úgyhogy egy merényletet követtünk el tulajdonképpen dr. Lábodi Péter ellen, a Szermély Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na mit szólsz?
Hát én teljesen elképedtem, szóval örülök, hogy itt lehetek ezen a történelmi pillanaton, hogy ez a dal elhangzott.
De figyelj, mert a szöveget és az AI írta a szöveg Mozsák alapján, vagy azt
nem,
a...
Nem, azt szerintem a Zsocz papa rakta össze, áldassék a neve. És amiért ezt ide most bejátszottuk, mert hogy igazából a mesterséges intelligencia korában belebotlunk ebbe a hatalmas nagy problémába. Én felsoroltam, hogy a szöveget Zsocz kollega írta, a zenét az AI szerezte alá, a videokliphez a képeket megint AI csinálta, de mi rólunk szól, tehát ami egy jogvédett név, ugye a Millás reggeli. Ilyenkor mi van? És akkor ezt kezdjük el boncolgatni, hogy működik ez mindez gyakorlatban is. Szóval...
Hát ez a valóság, tehát egyre több ilyen mű jelenik meg, és ez még egy nagy dolog, hogy konkrétan a szöveg azért a szájába lett adva az AI-nak, mert hogy van olyan, hogy csak egy-két gondolat vagy kérés hangzik el, és aztán az internetről gyűjtve adatokat rak össze dalt az AI, úgyhogy persze a nagy fő kérdés, az igen nemes kérdés az, hogy ez most ugyanúgy védette, mint hogyha mindent ember csinált volna. Hát azért arra azt lehet mondani, hogy alapvetően, hogyha emivel alkotunk, akkor azért kicsi az esély arra, hogy a védelem fennálljon. Ugyanakkor ez a speciális eset, hogy itt jól elkülöníthetően a dalszöveg az emberi munka, és egyébként ezúton is gratulálok hozzá. Ez gyakorlatilag azért azt adja, hogy arra létre tud jönni egy védelem, és az a szerzőt illeti, aki megírta azt. Uh-huh. A zenei rész kapcsán ott pedig, hát ott az Emmy az, aki, ha jól értem, teljes mértékben szabadjára lett engedve.
Uh-huh.
Sírt a gitár, de mégis az egész gyakorlatilag össze lett rakva Emmy által. Ilyen esetekben nincsen rá oltalom, tehát maga a dal így elkülönül, és ugyanúgy, mint egyébként egy létező, teljesen ember alkotta dalnál, és ott is a jogosultságok el tudnak különülni. Itt a dalszöveg kapcsán fel tud merülni egy jogdíjigény is, akár a felhasználás kapcsán, még a többi esetben pedig nem. És ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha most belegondolunk egy Spotify playlistbe, vagy akármilyen szolgáltatónak a repertoárjában lévő daloknál, ott azért ennek elég nagy jelentősége van, hogy ezek teljesen emi alkotta dalok-e vagy nem, hiszen azért a jogdíjak felosztása kapcsán ugyanabból a kalapból kell kiindulnunk, és hogyha az emi nem jogosult erre, akkor azért ez fel tudja ezt a rendszert borítani. Uh-huh. Ezért figyelnek is arra egyébként ezek a szolgáltatók, hogy lehetőség szerint szűrjék. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez felbukkan-e majd valamilyen katalógusban.
Ráadásul ugye viccet csináltunk belőle, de mondjuk ebből adja a jó ég top 10 sláger lenne. Akkor ugye megint belebotlunk abba, hogyha valaki ezt lejátsza, akkor ugye kell-e jogdíjat fizetni azért, mert felhasználja. Ha erre táncolnak a Dexion diszkóba alsóörsön, akkor ugye kinek jár az azért járó bevétel. Szóval ez a rága boga van még ennek így az utóélete, nem csak a keletkezése kapcsán, hanem akár az utóélete kapcsán is.
Persze, hát ez egy nagyon jó próba lesz a rendszernek, hogy egy ilyen slágergyanús dal milyen utat fog bejárni, és ennek hogy lesznek a következményei. Ami látszik, hogy a közös jogkezelők is, az artisztus, akik ugye a rádiós lejátszások után, vagy pedig az élő előadások után szednek díjakat, vagy akár akik a katalógusokat működtető ilyen streaming szolgáltatóktól gyűjtenek be jogdíjakat, ott azért figyelnek ezekre, megpróbálják szűrni ezt, de hát gyakorlatilag azért, ha belegondoltok ez, hogyha ti is nem úgy konfoljátok fel ezt az egészet, sőt, igazából nem is, hanem csak lenyomjátok, és a végén ugye nem mondjátok, hát igazából lehet, hogy senkiben fel sem merül, ezért van nehéz kérdés, ilyenkor, hogy ezt eldöntsék. Nyilván a gyakorlat majd ezt kiadja.
És hogy a gyakorlat hogy alakul, gondolom erről próbáltatok megfejtést találni. Szellemi tulajdon a mesterséges intelligencia. Korábban október elején volt egy nemzetközi konferencia. Ez pont emiatt jött létre, hogy érzitek, hogy terjed a mesterséges intelligencia, és most lementünk a könnyű zenei szintre, de azért hallhatjuk, hogy 1000 helyen lehet mesterséges intelligenciával találkozni. Írhatok a ChatGPT-vel egy dolgozatot, az bomba siker lesz, beadom, pénzt keresek vele, akkor azon osztozni kell-e, chatbotok csinálnak ügyfélszolgálatot, stb. Szóval ezért volt ez a konferencia?
Igen, most azért emmi lázban égünk, és ugye az egész szellemi tulajdoni terület, mert ez egy komoly kihívás, és tényleg nem csak a kreatív alkotók területén, de akár a szabadalmak vagy a védjegyjog területén is elég sok kérdés felmerül, úgyhogy mi igazából három oldalról is támadunk. Egyrészt volt egy európai uniós elnökség alatt van egy kezdeményezésünk, ami egy eléggé komoly szakmai egyeztetéshez vezetett. Ugye itt a brüsszeli munkacsoportokon vitatjuk meg ezt a kérdést kifejezetten szerzőjogi szempontból, elég aktív közreműködése mellett a tagállamoknak, úgyhogy ennek a végén majd szerintem egy elég érdekes összefoglalót tudunk kiadni. Nem megyek bele a részletkérdésebe, de alap fundamentális szempontokat vizsgálunk. A másik útvonal az ez a konferencia, ugye ezt október 1-2-án szerveztük, és ez pedig egy komoly nemzetközi konferencia volt, szintén az EU-s elnökség keretein belül, de olyan szinten, hogy itt a világszervezet vezetője is, az Európai Szabadalmi Hivatal vezetősége is jelen volt, illetve az Európai Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatal is, több mint 200-an, 38 országból rengeteg előadó. Itt kutattunk olyan kérdéseket, amik, ahogy mondtad, a szerzőjogban felmerülnek, de akár olyan érdekességek is, hogy mondjuk az Emmit nem csak hogy olyan, mint egy ilyen foglalkoztatást fenyegető veszélyes és túlnak kell tekinteni, nem sokat segít is például a jogoknak az érvényesítésében. Csak most adott ki a YouTube egy jelentést, hogy kb. 1 milliárd tartalmat szűrtek meg az elmúlt 2003-as vizsgált időszakban, mm-hmm. tehát hogy sok esetben ez tud is segíteni a jogosultaknak. Aztán olyan kérdéseket vizsgáltunk, hogy hogy a dizájnereknek a működésében mekkora segítséget tud adni az EMMI, ez is egy elég érdekes szempont volt, hogy nem csak rettegnünk kell, hanem komolyan ezek az alkotók használják is az EMMI-t. Úgyhogy ez volt egy másik terület, és a harmadik pedig egy kiadvány, amit most jelent meg, ez pedig a mesterséges intelligencia és a szellemi tulajdonról szól, és hogy mondjam, a szakmában elég régóta várt forrást fog tudni adni, de bárki számára olvasható, ingyenesen is elérhető, több mint 10 tanulmány van benne, és kifejezetten átvizsgálja ezt az egész kérdéskör nemzetközi meg európai oldalról is, úgyhogy erre büszkék vagyunk. A Midjourney-t megkértük mi is, hogy csináljon egy borítót hozzá, amit meg is csinált, és most ezt próbáljuk így, hogy nem uh-huh. erre fejlődni a figyelmet, mert elég sok infót lehet belőle gyűjteni.
Mi voltak a legfőbb konklúziói ennek a konferenciának? Nem tudom, hogyha a top 3-at kiragadod, mert nyilván 1001 volt, mert 1001 fajta összefüggésben vizsgáltátok ennek a szellemi tulajdonjogra vonatkozó részét, de mi az, ami
leginkább meglepett, mert igen. ugye annak idején nyáron beszéltünk elővetesen is, hogy mennyire készültök rá, meg hogy mi várható, és mi az, ami mondjuk így teljesen más lett, vagy ami legmeglepőbb volt számodra?
Hát ami leginkább meglepett, az az, hogy túléltük az egészet. Tehát ez egy elég komoly esemény volt, és nagyon, tehát hogy így hogy recsegtünk, ropogtunk, de végül is megcsináltuk, és nagyon sikeres lett, hogyha megengedik ezzel a személyes részlettel kezdve. Amúgy szerintem a legfőbb üzenet volt, hogyha egyet kiemelek, leginkább nekem az az, és főleg itt a nagy vezetőknek az induló gondolatánál volt ez tetten érhető, hogy az elején jönnek ezek az iszonyatosan riasztó adatok, hogy több mint 100 000 ember elveszti a munkahelyét majd az Egyesült Államokban a szórakoztató iparban, vagy nem tudom, zenéalkotók a bevételék negyedét fogják elveszíteni, meg nem tudom, 10, meg 100, meg ilyen hatalmas ezrek, meg milliós számok vannak, amik ennek az egész területnek a jelentőségéből kifőleg meg tudtak jelenni, és általában a veszély az, ami bejön, és pont az volt a jó üzenet, hogy most már talán túl vagyunk ezen az emocionális, a robotok elpusztítanak minket megközelítésen, és hogy elkezdjük használni is ezeket az eszközöket, és pont itt ez volt a fő üzenet, hogy ezt egy ilyen kettős megközelítésből kell most már szemlélnünk, és tényleg a jogérvényesítésben is, vagy az alkotásban is elég jók ezek az eszközök. Kicsit kezdjük el őket most már, hogy mondjam, logikailag, racionálisan a polícia jogalkotás szempontjából is úgy szemlélni, hogy nem feltétlenül védekeznünk kell, hanem valahogy a rendszer részévé tennünk ezeket. Úgyhogy ez volt szerintem a legfőbb üzenet.
Közben írt a dalszerző úr, az Artisius ma reggel már jóvá is hagyta, átküldte a jóváhagyó levelet, és ennek tanúságára az előbb elhangzott számot, úgyhogy irány a toplista csúcsa, minimum a Billboardon is szeretnénk megfelelő, mert hogyha már AI generált, ezt meg lehet csinálni angolul is.
Hát persze, hát most gyakorlatilag már a dalszerzőt lehet fordítani és újra.
Én kérnék belőle egy igazi Ede Country verziót, és,
ne nyer túl
és egy rap verziót.
Hát de azt is meg lehet csinálni, mert megvan a nyersanyag. Viszont egy nagyon komoly kérdés is jött, hogy még egy kicsit komolykodjunk. Azt kérdezi a hallgató, hogyha ugye én tanítom fel az AI, van egy nyers nyelvi modell, én azt feltanítom, és a saját ízlésemre igazítom, és ez mit ad Isten, sikeresebb lesz, mint a többi nyelvi modell. Akkor itt is bele botlunk abba, hogy akkor kié a szabadalom, kié a jogvédelem. Hiszen valaki alkotott egy eszköz, de abból az eszközből én valami teljesen más csináltam, amit előtte az eszköz nem tudott.
Igen, ez egyébként egyre inkább egy megjelenő alkalmazás, hogy sokszor egyébként, hogyha olyan információkról is szó van, amelyeknek a kikerülése vagy nyilvánosságra kerülése problémás lehet, akár üzleti titkokról van szó, vagy akár nekünk, mint egy szabadalmakkal foglalkozó szervezet, nekünk sem mindegy, hogy milyen adatok tudnak kiszivárogni, tehát sokszor csinálják már azt, hogy létező keretekbe, feltanított keretekbe leszűkített adattartalmakat táplálnak be, hogy aztán azokból tudjon dolgozni uh-huh. az EMMI, és ilyen szempontból keretek közé legyen ez fogva. Azt tudom mondani erre, hogy a Jó ez a kérdés abból a szempontból, hogy pont ez az alapvető dilemma, hogy onnantól kezdve, hogy valamit kiadok egy MB-nek, hogy ő gyártsa le, és 100%-ban ő dolgozik, addig, hogy egyébként én teljes mértékben alkotok, e között a két végpont között hatalmas a skála, és pont ezt vizsgálja most a joggyakorlat, hogy mi az, az az emberi kontribúció, aminek a felmerülése révén létre tud jönni a védelem. Ez is lehet egy ilyen aspektus, hogyha én magát az építőkockákat is nyírakom össze, amikből aztán utána létre fog jönni a végső tartalom. Ez is kontribúcióként figyelembe vehető. Én most túl messzire mennék, hogyha azt mondanám, hogy jogilag A vagy B a megoldás. Szerintem ez egy olyan szempont, amit igenis figyelembe kell venni akkor, hogyha valaki alkot, hiszen olyan, mint hogyha egy saját eszköz fényképezőgéppel egy fényképész alkotna, ott egy eszközt használ, de aztán végül is és nem is tud kihatni a fénykép végső kialakítására. Itt is szerintem magát az eszköz tulajdonképpen az alkotó hozza létre, tehát ennek szerintem kell, hogy legyen egy jelentősége.
Valahogy felmerült eznek a vízjelezhetősége? Ezt azért kérdezem, mert hogy tegnap beszélgettünk pont arról, hogy a mesterséges intelligencia tartalmakat a Google vagy valamelyik tech óriás vízjelezi, de tök más okból, tehát nem jogvédelmi okból, hanem abból, hogy az emberek meg tudják különböztetni, hogy ezt a képet, amin egy zsiráv ló feje lefelé a szakadékba, az például AI-jal csinálták, tehát hogy ez egy kicsit ilyen fake news elleni védelem, de mondjuk ezekben az esetekben, amiről az elmúlt percekben beszéltünk meg, tök jó lenne, hogyha mondjuk a mi Zsocz dalszerzőnknek lenne egy vízjele, és azzal tudná védeni az ő szellemi termékeit. Tehát egy ilyen irányú szabályozás az elképzelhető, hogy felmerült?
Ugye az egész szerzőjogi védelemnek a kialakulását követően nemzetközi szinten, amikor ez elindult, akkor ugye az Egyesült Államok például a C-jelnek a használata az egy olyan feltétel volt, hogy na, ez a védelemnek a feltétele, hogy meg is különböztessük azt, hogy a szerzőjogi tartalomként tartalmat áll. Aztán ez a 19. század végén egy létrejövő nemzetközi szerződés ezt eltörölte, ezt a szükségletet, mert hogy azt mondják, hogy nem lehet semmiféle ilyen külsőséges feltételhez kötni az oltalom fennáll, tehát a szerzőnek létre kell jönni. Úgyhogy ez most nem feltétel, ugyanakkor az egy abszolút adekvát kérdés, amit felteszel, hogy egyébként az emmis tartalmaknak a nem emmis tartalmaktól való megkülönböztetését ne segítsük elő azzal, hogy az emmis tartalmaktól elvárjuk, hogy legyenek megjelölve. Mert hogy akkor azt tudnánk mondani, hogy jó, amit ember alkotta, az menjen a régi keretrendszerben, az emisséket pedig akkor el tudjuk különíteni, és tudunk egy másfajta megközelítést alkalmazni rá. És ez egyébként egy felmerülő, nagyon is tárgyalt kérdés. Jelenleg a deepfake-ek kapcsán, amikor ugye felhasználunk létező embereket, akik egyébként soha nem tették, vagy mondták, vagy csinálták azt a kamera előtt,
mint ami van. Amiben,
így van. Is, igen, tehát pont emiatt, róla. Így van, pont emiatt ott ez egy elvárás, de mi most egyébként pont a brüsszeli munkacsoporti üléseken ez volt az egyik témánk, amit felvetettünk, hogy van olyan igény a tagállamokban, hogy egy úgynevezett watermarking, tehát egy ilyen megjelölés, egy ilyen vízjelezést bevezessünk-e. És érdekes volt, hogy a tagállamok csak egy kisebb része gondolta azt, hogy ez jó ötlet. Általánosságban nem tartanák ezt egy jó megközelítésnek, hogy az általánosságban a sokak azt mondták, hogy ne legyen ez, és csak kevesen mondták azt, hogy ez valósuljon meg. Erre ilyen költséghatékonysági szempontokat mondtak, hogy ez nem biztos, hogy kifizetődő lehet akár a jogosultak számára.
Egy vízjel.
De olyan szempontból is, hogy meg kellene vizsgálni, és pont itt jutunk megint oda, hogy egy széles skáláról van szó. Mi az, amikor elvárom a vízjelezést? Azt, hogyha egyébként én egy fényképemet, egy AI alkalmazás, amikor a telefonomon van AI alkalmazás, feljavítom, filterezem, az már olyan, amit meg kéne elni. Közben ott azt érezzük, hogy azért ez egy sima, kreatív alkotói tevékenység, ahol fel kéne állni az oltalomnak. Akkor csak azokat érjük, mondjuk itt 100%-ban emmi alkotta, hogy egy prompt révén jön létre. Tehát nagyon nehéz azt eldönteni, hogy mikortól várjuk ezt el. És ezt esetről esetre vizsgálva lehet, hogy félrevezető lehet az egész történet. Tehát emiatt még mi az egész vitáról abból indultunk ki, hogy ez gyakorlatilag a legszuperebb ötlet. Azért elég sok olyan szempont jött be, amivel azért ez megkérdőjeleződik, úgyhogy valószínűleg lesz egy ilyen elvárás, talán az emmi alkotása kapcsán, de ott azért még sok feladat van. Amivel próbálják egyébként a helyzetet leginkább kezelni, az, hogy a szolgáltatók számára előírják, hogy tüntessék fel, hogy az adott nyelvi modelleknek a kialakítása során milyen forrásokat használtak. Ez most a legnagyobb kérdés, hogy milyen részletességgel kell bemutatni egy emmi szolgáltatónak azt, vagy hogy egy, tehát a nyelvi modell kialakítójának azt, hogy miket használt fel. És itt van a legnagyobb vita, hogy nyilván a szerzők azt szeretnék, hogy akár versre lebontva, adott dalra lebontva, míg a szolgáltatók meg azt mondják, hogy hát ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, inkább csak egy ilyen általánosabb adatbázisokra utaló információt kell feltüntetni. Itt májusban várható majd eredmény, és akkor látjuk, hogy ez a kötelezettség hogy valósul meg. Szerintem a watermarking vagy ilyen vízjelezésnél azért még több időnek kellett tennie.
Hát akkor fogunk még beszélgetni, nem egyszerű ez a szabályozás, ebben most belegondolva ezt láthatjuk szerintem. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és benne voltál egy kicsit ebben a játékban, és ezzel talán sikerült megfelelő mélységben felhívni a hallgató közönség figyelmét, hogy miről is beszélgetünk. Köszönjük.
Köszönöm,
még egyszer.
Köszönöm, és sok sikert a dalhoz.
Hát köszönjük. Már beerősödött 400 forint alá az euró, vagy a forint az euróval szemben, úgyhogy elkezdtek a pörgősen dolgozni.
Most hozzák a hallgatók, hogy a podcastban most így fölkerülhet? Tehát egy szerzőjogilag akkor hát mi ugye? Mert most... ugye a jogdíj ugye kérdés miatt ugye a dalokat ugye nem tehetjük föl a... Ezt most... felrakhatjuk a podcastunkba? Akkor megkérdeznénk.
Hát majd a dal tulajdonos megkérdezi.
Ő szerintem engedélyezi.
Tehát, akkor hogyha... szerintem tegyétek, igen? Hogy ő engedélyezi, mert a többi kapcsolat valószínűleg nem jött létre jogosultság, hogy hozzá kéne járulni.
Oké, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Folytatása következik a beszélgetésnek, ez majdnem biztos. Köszönjük még
köszönöm
egyszer,
szépen, napot. Sziasztok, szép napot.
Dr. Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével beszélgettünk.
Most pedig ráfordulunk, illetve mindjárt ráfordulunk a következő óra, de még átvezetésképpen a Kofferkulira visszatérve egy pillanatra. Hát egy reptéren járatos kollégám, mondhatjuk így, küldött egy linket ehhez kapcsolódóan. 2019-es álláshirdetés a reptérről. Repülőtéri podgyászkocsi rendező munkatárs, a Budapest Airport ZRT-hez keresünk kollégát kofferkulik összegyűjtésére és elrendezésére. Angol nyelvtudás érettségi nem feltétel, feladataid, gyűjti és szerelvényekbe rendezi a kofferkulikat és gondoskodik arról, hogy mindig megfelelő számokban. Én meg azt hittem, hogy ez kihalt a 80-as évek végén. Nem, kérem szépen, még mindig itt van a magyar nyelven, és a reptéren továbbra is kofferkulinak hívják a kofferkulit. Ezt is megtudtuk, és tökre örülünk neki. Na, mindjárt
minden szép feltápászkodni a hírek erejéig, igen.